reggeli személy.
Itt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy.
Jó reggelt, és örülök, hogy itt lehetek.
És a Klubrádió túlélési gyakorlata is folyamatban van, úgyhogy mindenkit, aki most hallgat és néz minket, arra kérek, hogyha lehetősége van, akkor támogassa a Klubrádiót. A klubrádió.hu-n ennek minden részletét megtalálják, illetve a YouTube videó alatti szövegben is el lehet olvasni ennek a részleteit, és néhány kattintással lehet a Klubrádiót támogatni. Ezen múlik, hogy a következő fél évben működhetünk-e vagy nem, úgyhogy ha esetleg a YouTube találtak most ránk, és úgy ítélik meg, hogy értékes tartalmat szolgáltatunk, akkor tegyék meg, hogy támogatnak bennünket, ezt köszönjük szépen, és vissza Magyar Györgyhöz. Beszéljünk talán most itt a legfrissebb eseményekről. Született egy Orbán Viktor által jegyzett rendelet, ami felhatalmazta az igazságügyi minisztert arra, hogy belenézzen egy büntető ügynek az aktáiba, és aztán a saját értelmezését a nyilvánosságra is hozza. Ez egy olyan dolog, ami így történik normál esetben, jogállamokban?
Na hát a kérdés lényege a jogállam, ugye? Ezért nagyon örülök a megfogalmazásodnak, mert az a praktikus megoldás, hogy ez elfogadhatatlan, elképzelhetetlen. De látod, a politika és a szituáció olyan helyzetet teremt, hogy minden, de minden megengedhető, nincsenek vörös vonalak, bármi átléphető. Ezt nem lehet elviselni. Jogász ember egyáltalán nem tudja elviselni, de szerintem a közvélemény sem bírja közelről ezt.
Azt, hogy elfogadhatatlan és elviselhetetlen, az abban benne van az, hogy viszont semmilyen következménye nem lesz, hiszen eddig sem volt az ilyen jogállamot átlépő. Tehát ezzel nincs mit kezdeni, jogászként?
Hát nézd oda, ez, én megítélésem szerint ez már egy gyűjtemény. Az Európai Bizottságnak van már egy lexikona arra vonatkoztatva, hogy Magyarország hányszor, hol és milyen tartalommal lépte át ezeket a lehetőségeit, nem véletlen, hogy ezek a pénzek emiatt nem érkeznek meg. És ez egy újabb lökés ebbe az irányba, szokták mondani, hogy szög a koporsóban. Nem szabad ilyeneket csinálni, és hiába kapják a felszólításokat, hiába kapják a figyelmeztetéseket, hiába kapják a szankciókat és a büntiket, meglépik, mert a hatalom megmentése érdekében semmi sem drága.
De nézzük meg, hogy mit mondanak erről a jogszabályok. Én úgy olvastam, hogy egyáltalán azért tudta Orbán Viktor egy rendeletben ezt a történetet szabályozni, mert hogy háborús veszélyhelyzetben rendeletekkel lehet egyébként törvényeket fölülírni, de nyilván nem véletlen az általános helyzetben, hogy egy büntető eljárásnak az adatai azok nem nyilvánosak. Az újságírók számára sem, meg a politikusok számára sem. Miért nem?
És egyáltalán senkinek a számára, mert biztos hallottátok már azt a mondatot, hallottátok több helyről, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel semmiféle információt kiadni nem áll módunkban. Van egy pici igazságtartalma ennek, mert hogyha én sokat beszélek, mint nyomozó, és a közvéleményt tájékoztatom arról, hogy milyen irányban tapogatózom, hol keresem az lehetséges elkövetőket, nem kell ehhez politikusnak lenni, akkor esetleg a bizonyítékok eltüntetése, az összebeszélés veszélye, az eljárás meghiúsításának veszélye, minden olyan tevékenység, ami a büntetőeljárásokban azért van taxatíve felsorolva, mert ezek azok a magatartás elemek, amelyek, ha megvalósulnak, valakinek el lehet vonni a szabadságát. Tehát praktikusan visszamondatva a kérdésedre a válasz az, hogyha ilyen fordulhatna elő, hogy befolyásolják a büntetőeljárás eredményességét, tanúkat befolyásolnak, bizonyítékot tüntetnek el, bűnismétlés veszélye áll fel, vagy ilyesmi, mind-mind, ezek kérlek szépen letartóztatási okok, és a szabadság elvonása következik. Nem jó érzés úgy lenni büntetőeljárás hatálya alatt, hogy közben elvonják a szabadságát. Vannak kivételek és kivételesek, akik pici ideig vannak börtönben, aztán elmennek házi őrizetbe, és vannak például ugyanebben az ügyben egy másik főszereplő, soha de soha nem vesztette el a szabadságát. Tehát azt akarom mondani a válaszod az, nincs köze senkinek ahhoz, hogy a büntetőeljárásnak mi a beltartalma, egész addig, ameddig nem születik belőle egy vádirat. Mert azt kell tudni, hogy a büntetőeljárásban a nyomozóhatóságnak az a feladata, hogy adatokat gyűjtsön, mint egy bélyeggyűjtő. Szedje össze az összes ide vonatkozó információkat. Ne szelektálja, hanem rendszerezze. És utána jön a jogász, úgy hívják ügyész, ügyész-jogász, és az majd jogi tartalomban megvizsgálja, hogy az összegyűjtött adatban adatbázis alkalmas-e büntetjogi értelemben egy eljárás folytatására, vagy meg kell szüntetni. Na most, ha én az adatgyűjtés közepette, igazságügyminiszterként, vagy bárki arra járóként, vagy miniszterelnöki rendeletként beleavatkozom, pont ezt az elvet sértem meg, és teszem tönkre az egész igazságszolgáltatás, büntető igazságszolgáltatásnak az alapjait.
Az, hogy 10 éve tart ez a nyomozás, vagy hát ugye az a valószínűsíthető, de hát ezt nem állíthatjuk ki biztosra, hogy nem tart, de ebből egy jogász milyen következtetést volna? Mert hát lehet azt mondani, hogy például megnézzük a gazdasági ügyeket, az is el tud húzódni éveken keresztül, itt is egy bonyolult szövevényes ügy lehet, de hát azért valahol meg nem annyira bonyolult és szövevényes.
Minden lehet, nézd, a jogszabály ezt is rendezi. Amíg nincs meggyanúsítva valaki, nincs határidő. Tehát a csillagos ég a felső határa annak, hogy meddig vizsgálódunk, meddig készítjük elő azt az eljárást, meddig gyűjtünk adatokat, meddig megyünk és hol állunk meg, hogy önként állok-e meg, mint nyomozóhatóság, vagy szólnak nekem, hogy ebből elég, ne menj tovább, például az általam fentebb már burkoltan idézett sádlügyben, ott közölték, hogy nem kell tovább keresgélni. Elég az, ami látszik ebből. Bukjon bele, aki belebukik, de nem kell nekünk megvizsgálnunk, hogy vezetnek-e az állak feljebb. Tehát a 10 év, amire te utalsz, ha nincs gyanúsított, nem bűncselekmény, hogy ez ilyen sokáig tart. De üzen valamit. Azt üzeni, hogy nem tudok, vagy nincs szándék akaratom arra vonatkoztatva, hogy eredményt produkáljak a büntetőjárásban, és ez nem tesz jót a bűnügyi statisztikáknak, mert ott marad a felderítetlenség. És a felderítetlenségből, kedves szerkesztők, azt kell levonni következtetésként, hogy az emberek igazságérzete felbördül. És az emberek igazságérzete egy bizonyos határon túl már toporzékolásba megy át. És ha láthattuk a kegyelmi ügynél, és ugyanez a szüllőnek egy pandantja, ugye, Szüllő utcának, azt látjuk, hogy nem mondják meg, mi a valós. 10 éve hempereg az ügy, 10 éve dobálják az akciókat, ezt az embert hol előveszik, hol visszateszik, a másikat hol megszólítják, hol tovább működtetik, és ezek után nem lát senki tisztán. És úgy látom, hogy most nem akarok belpolitikába átmenni, mert időnként megszítok engem, hogy feleslegesen jogászemberként kotnyeleskedik itt össze-vissza, de annyit azért elárulok, hogy a mai közélet már nem fogadja be, inger küszöb túlon túli az az állapot, hogy az embereket hülyének veszik.
Térjünk vissza ehhez a miniszteri jelentéshez, de lesz ebbe politika, ne aggódj, tudok olyat kérdezni.
Egyetlen vagyok.
Szóval, hogy azt mondja az igazságügyi miniszter, hogy a jelenlegi eljárásnak nincsen kiskorú érintettje, mármint sértettje. És ez így van, ez a mi tudásunk is. Na most, hogyha az igazságügyi miniszter azt mondja, hogy nincsen kiskorú sértettje egy eljárásnak, akkor az lehet igaz, de ha én egy nyomozó vagyok, aki éppen azon dolgozom, hogy feltárjam, hogy vajon van-e, vagy lehet-e holnap már egy megtalált kiskorú sértettje is ennek az eljárásnak, a tudásunk az egyébként, hogy ebben a nyomozásban ez történik, akkor én rendőrként értelmezhetem ezt úgy, hogy az igazságügyi miniszter nem azt mondta, hogy nincsen, hanem hogy ne is legyen.
Amit most kérdezel, ez nagyon fontos kérdés. Azt kell már neked mondanom a leghatázottabban, a politikának semmi köze nincs a büntetőeljárás tisztaságához. Ha beleavatkozik az igazságügyminiszter, és azt mondja, hogy az ő jelentése szerint, és az ő információi szerint nincs érintettség, akkor álláspontom szerint ennek a következménye irreleváns. Olyan, mintha én mondtam volna, vagy te mondtad volna. Azt is mondhatta volna, hogy most nem kelt fel ma a nap, és egész nap éjszaka lesz. Ennek ugyanígy nincs jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez már egy menekülési fázisa a jelenleg vergődő hatalomnak, és tudod, van egy nagyon régi mondás, úgyis belemegyek a politikába, ha nem akarod, ha akarod, ami arról szól, hogy akkor, amikor egy hatalom a vesztét érzi, a legőrültebb törvényeket képes hozni. Tudod, honnan származik ez a mondás? Elárulom, de lehet beparkópázni, Eszter. Te okos, felkészült kultúrát kislányka vagy?
Most inkább nem parkópázom, úgyhogy figyelek.
Cicero bácsi mondta ezt. Amikor a római császárok picit túlléptek azon, amit kellett volna, és ő úgy persze nem is végezte pozitív módon, ez a válaszom arra, hogy mi lesz a rendőr sorsa, A rendőr sorsa valószínűleg az lesz, hogy zöldséges lesz, hogyha szembe megy a központi hatalom döntéshozatalával. Az ő lelkiismerete sem fogja elfogadni, hogy ilyen irányítás alatt kell dolgozzon. Egzisztenciális kérdés. Nézd meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánynak az esetét. Ezek súlyos következményekkel járó elemek, és a te kérdésedre az a helyes válaszom, hogy tökös rendőr tovább viszi az ügyet, és aki megijed, vagy van egzisztenciális félelmi alapja, vagy szólnak neki, hogy ezt nem kéne tovább így csinálni, az pedig vagy alkalmazkodik, vagy keres másik munkahelyet.
Most ez sem kifejezetten jogászi kérdés, de hogy most, hogy mindenki erről beszél, és te is utaltál rá, hogy korábban anya Bicskei gyermekotthonban is hasonló volt a helyzet, ez okozhat-e kényszert arra, hogy valahol a háttérben mégiscsak valamiféle nyomozás elkezdődjön, vagy most akkor tényleg arról van szó, amit mondott János is, hogy az igazságügy miniszter bejelentette, hogy nincs itt semmi látnivaló, és akkor mi ezzel innentől kezdve lezártnak tekintjük a kérdést?
Én azt gondolom, hogy ez egy meddő kísérlete a hatalom részéről, a rendeleti kormányzásnak egy gyönyörű szép torszülött terméke, már megint, amikor azt mondják, hogy ne tessék itt tovább kutakodni, mi megállapítottuk, hogy sem kormánytag nem érintett, sem kiskorú nem érintett, nincs itt semmi látnivaló, tessék kérem az egész ügyet abbahagyni. A társadalmon múlik, a civil társadalmon és az ellenzéken, hogy ezt megeszi-e. Én úgy látom, hogy ma a közélet már nem olyan gyorsan fogyasztja ezeket a megemészhetetlen történeteket. Úgy látom, hogy ma már az emberek sokkal inkább azért kívánnak változtatást, mert nagyon sok helyről látják ezeket az elfogadhatatlanságokat, és most nem 60 pusztáról akarok beszélni, de akármit hozok elő, ezeknek lesz egy gyűjteménye, ugyanolyan gyűjtemény, mint amit kérdeztél az előbb, hogy hogyan állítja össze Brüsszel a jogállamisági jelentését, milyen negatív következményeket vonnak le a magyar dúvad kormányzati tevékenységből.
És ez egy ilyen irtózatosan naív kérdésnek tűnik, de akkor is fel fogom tenni. Tehát, hogy számomra nehezen érthető, mert fegyük fel azt, és miért ne lehetne ez így, hogy egyébként ennek a Szűrő utcai ügynek, és annak, hogy az érintettje, az igazgató évtizedeken keresztül, bár több alkalommal is a tudomásunk szerint a rendőrség látókörébe került, de mégsem gyanúsították meg, és emeltek elne vádat mostanáig, hogy ő ezt nem azért úszta meg eddig, mert politikai kapcsolatai vannak. Ha ezt feltételezzük, erre nincsen bizonyíték, hogy azért úszta meg, akkor adott egy igazságügyi miniszter, meg adott egy kormány, amelyiknek elvileg az kéne, hogy legyen a célja, hogy felderítsék ezt az ügyet, és ha és amennyiben, még akár akkor is, hogyha ez politikailag kellemetlen lehet egy picit, kiderüljön az, hogy ebben ennek a javító intézetnek az igazgatója visszaélte a rábízott gyerekekkel, vagy nem, hogy történt-e egy ilyen eset a gyermekvédelemben, és ez valóban 15 évig, 20 évig nem derült ki a hatóságok számára, és nem jártak el. Normál esetben az igazságügyi miniszternek az lehetne a célja, hogy ne akadályozza, sőt, amennyire teheti, támogassa azt, hogy ezt a rendőrség föl tudja deríteni. Ehelyett ő most megmondta, hogy ilyen nem volt. És pont.
Szerkesztő úr, én még emlékszem a kérdésed első mondatára, hogy naív vagy. Ez a rövid válasz. Semmi összefüggés nincs. Az igazságszolgáltatás függetlensége mindennél fontosabb. Három hatalmi ág létezik, ugye, ezt már sokszor megbeszéltük, a végrehajtó hatalom, ez a kormány. Annak tagja, ez esetben az igazságügyminiszter. A másik hatalmi ág a parlament, a törvényhozás és a kontroll gyakorlója. A harmadik hatalmi ág, kérlek szépen, ezzel szoros összefüggésben, a bíróság és az igazságszolgáltatás. Van egy negyedik is, ez te vagy. Szólíthatlak negyedik hatalmi ágnak, mert praktikusan a sajtó. És ez a fontos, amit te most feszegetsz. A sajtó miként közvetíti a cselekvőséget, hogy reagál erre a másik két hatalmi ág, mert az igazságszolgáltatás intaktságához a világon semmi közük nincs. Tehát egy kormánytag semmit ne mondjon. Legfeljebb mondja azt, hogy megsimogatom a fejeteket, vagy megdorgállak benneteket. De még hatalmi rendszerben sem tartozik oda, mert a bírói függetlenségi fórum rendszere önmagáért beszél. Az egy más kérdés, hogy Magyarországon szintén elfogadhatatlan, és az Európai Bizottság ezt már többször kifogásolta, hogy pénzügyileg azért rajta van a köldökzsinór. Hát, hogy mennyi pénz jut az igazságszolgáltatásra, a bíróságok működtetésére, azért azt a belső költségvetés határozza meg, nincs meg az önállóság, ilyen értelemben. És amikor fölháborodnak a bírók, vagy tüntetni mennek a bírák, vagy az igazságszolgáltatás egyéb adminisztratív részvevői elhagyják az őrhelyüket, és az utcára mennek, akkor ez azt jelenti, hogy függenek a hatalomtól. Na most a hatalomfüggőség nagyon sok verzióját láttuk már, és ez az, ami a legdurvább, amikor a hatalmi ágak tisztessége és önállósága nem tud működni. És ha ez nem tud működni, akkor nincs jogállam. Ezért voltál szíves naív kérdést feltenni, mert más az érdeke a politikusnak, más az érdeke a kormánytagjának, és a saját etosza, ami a bíróságon megjelenik, annyira tisztességes kell, hogy maradjon, hogy annak a különböző támadási felületeit is védeni képes, még akkor is, hogyha mondjuk a kúria elnökét egy belső híres emberre bízzák. Akkor is meg kell őriznie az intaktságát az igazságszolgáltatásnak, és az igazságszolgáltatás önálló tevékenység, de, és most jön a lényeg, a nyomozás az már rendőrségi. Az ügyészség az pedig egy önálló másik terület, igazságszolgáltatásnak részeként, de az ő hierarchikus rendszerük másképp működik. Tehát azt gondolom én, hogy a belügyminiszter, aki a rendőrségi feladatokat el kell, hogy ellenőrizze, az ő jogkörébe tartozik az a kérdéskör, hogy egy rendőrségi munka jól alakul, vagy nem jól alakul, és most már másodszor térek át Hódmezővásárhelyre, mert nagyon berzenkedem emiatt, hogy egy rohadt lejárató újság volt szíves egy ember életét elvenni, ugye? Ezt nem lehet elfogadni, és hogyha ennek ez lesz a következménye, hogy Lázár elvtársnak nem tetszik egy fellépés, vagy nem tetszik egy megnyilvánulás, akkor ráengedi a vérebeit, rást helyi sajtó, és az olyan lejárató akciót kezdeményez, hogy az ember eldobja az életét. És mi történik utána, János? A rendőrség kiadja a közleményt, hogy ez tűrhetetlen. Hogy mer a sajtó belavatkozni a szolgálatot teljesítő egyenruhások magánéletébe? Hát nem előtte kellene ezt lehetetleníteni? Most így utólag már okosak vagyunk, meghalt egy ember.
Hódmezővásárhelyről mindenképpen beszéljünk még, csak még egy annyit a Szőlő utcáról, hogy, és én is lehet egy kicsit naív leszek, mert hogy először Jámbor András, aztán több politikus is csatlakozott hozzá, kezdeményezte, hogy egy vizsgálóbizottságot állítsanak föl, és hogy itt jön a naív rész, hogy tulajdonképpen ez akár még érdeke is lehetne a kormánynak, hogy hát lám-lám itt a demokrácia látszatát keltjük, ezek a vizsgálóbizottságok, láttunk mi már neres vizsgálóbizottságot, bebizonyítják holnap, hogy nem tudom, júniusban azért késnek a vonatok, mert leesett 10 centi hó, tehát teljesen mindegy, mert ezek azért már látszat intézmények általában. Miért nem lehetett egy vizsgálóbizottságot felállítani? Hogy
egyszerű a válaszom erre. Azért, mert az ellenzék kezdeményezte. És ez még Magyarországon egyszer sem sikeredett. Most már, mióta az igazságügyminiszter úr volt szíves ezt a rendkívül gyorsan elvégzett, rapid jelentést letenni az asztalra, másfél óra alatt megállapította, amit a rendőrség 10 év alatt nem volt képes megjeleníteni, ennek az ismeret anyagával összefüggésben már rögtön lehet látni, hogy mire megy ki a játék. Majd ők kezdeményeznek vizsgálóbizottságot, mert azt akarják láttatni, és ez borzalmas, hogy itt külföldi titkosszolgálati elemek jelentek meg. Tehát jól működik a magyar belső titkosszolgálat, hogyha beférkőzött a külföldi, és a külföldinek a maffia tevékenysége, meg az úgynevezett kiber támadása eljutott odáig, hogy ezt a 10 éve zajló pedofil vizsgálati eljárást megakadályozza, és olyan hírek kerüljenek napvilágra, amik sértik a kormány biztonságérzetét és nyugalmát, nem is beszélve most a miniszterelnök helyettesről, aki ezt akarva akaratlanul magára vette. ez a nem inge, nem vette, vagy hogy van, ez magára című történet tipikus esete, hogy miért kellett neki felszólalnia. Ő az a Zsolti bácsi? Erre azt mondja a köznyelv. Milyen Zsolti bácsi? Semmilyen. Ez a helyes válasz.
Azért valószínűleg, mert tőle kérdezte meg a képviselő, de erre majd térjünk vissza később, mert nekem még van erről a Szülő utcai ügyről azért kérdésem. Azt tudjuk, a sajtóban megjelent egyébként névvel vállalt beszámolókból, hogy hát legalább két alkalommal följelentették már ezt az embert. Először valamikor még a 2000-es években, utána pedig 2015-ben azt hiszem. Tehát most az 10 évvel ezelőtt. És nem lehet tudni, hogy ezek az ügyek miért, hogyan zárultak le egyáltalán, volt-e nyomozás, milyen nyomozás, stb. A vége az, hogy nem lett ezeknek következménye, és nem lett vele szemben vádemelés, és maradhatott is a szakmájában, sőt később ennek a Szőlő utcai intézménynek az igazgatója lett. Itt hogyan állapítható meg, és kinek a felelősség ezekben az esetekben, vagy egyáltalán lehet-e itt tisztán látni? Ez nyilván egy nagyon bonyolult nyomozás, lehet, hogy lefolytatták őket, és nem jutottak eredményre, lehet, hogy nem tudjuk, de hát mindenképpen az ember azt érzi, hogy ott lett volna az esély megakadályozni azt, hogy ő később adott esetben gyerekeknek, adott esetben felnőtteknek ártson.
Volt nekem egy nagyon okos apósom, vidéki ember volt. Azt mondta, 100 volnánál többet ér egy van. Nagyon jó mondás. Volna. És akkor hogy értékeljük? Nézzük a mát. Ma pedig a büntetőjárás erre is lehetőséget teremtene. Ha eddig nem volt módjuk, lehetőségük, vagy szándékakaratuk, vagy központi oldalról le voltak dugózva, és nem produkáltak érdemi eredményt az ővel összefüggő tevékenységek megítélésével. Itt az alkalom. Hát valaki előállt, egy másik ember, ugye emlékszünk, a felügyelő, aki elmondta, hogy ő ismer olyan adatokat, és tud arról beszélni, hogy van kormányzati érintettsége ennek az ügynek, és azért nem derült föl az eddigi
össze... Ezt így nem mondta, azt mondta, hogy beszélnek erről, hallani erről dolgokat.
Oké, de ez bekerült a közéletbe, igaz? És ha bekerült, akkor éppen a sajtó hatására ezt kezdték el rágni. És ha rágják, akkor a rágcsálásból összefüggésben jönnek a hipotézisek. De én mondom a lényeget, ez a lényeg. Ha ez az ember már volt olyan bátor, hogy mondott valamit, akkor tessék őt kérem behívni a rendőrségre. Annak rendje és módja szerint tisztességesen tanúként meghallgatni, miről tetszik tudni, mivel tetszik ezt alátámasztani. Figyelmeztetem, mint nyomozó, a hamis tanúzás következményeire, jegyzőkönyvezem a mondani valóját, és abból levonom azt a következtetést, hogy a megalapozottság fennáll-e, vagy nem áll fenn. És most van a dolognak a folytatása. Ha fekszik, nyugszik ennek a tájékozott embernek a vallomása a rendőrségen, akkor a magyar büntetőeljárás, kérlek szépen, szabad. Semmi és senki, még az igazságügyminiszter sem tudja megakadályozni, hogy tovább vizsgálódjanak. Például megkérdezzenek munkatársakat. Például megkérdezzenek ott dolgozó egyéb alkalmazottakat. Vagy megnézzenek egy másik hasonló intézményben zajló tevékenységet. Vagy megkérdezzenek gyerekeket, akik még gyerekek, vagy már nem gyerekek. Tehát 1000 módja van annak, hogy amikor a rendőrségi vallomás már fekszik, nyugszik, akkor annak a valóság meggyőződésére a bizonyítást kiterjesztem ebbe az irányba, és ha kiterjesztettem ebbe az irányba, akkor megnyugtató módon tudok nyilatkozni arra nézve, hogy ez az állítás valós, vagy pletykára alapszik. Miért nem szabad ezt megcsinálni? Mondom, ezt a volna helyett, ez a lehetőség ma is nyitva áll.
Miközben nyilván nekem is megvan arról a véleményem, amikor azt mondják, hogy semmilyen Zsolt, ki az a Zsolti bácsi, és ő azt mondja, hogy ez egy vád, ez egy vérvád, hogy ez, erről mit gondoljak, nyilván van erről egy elméletem, de ettől függetlenül most azt kérdezném meg, hogy azt, hogy azért ez is egy feltételezés, ez is egy gyanú, az, hogy egy képviselő a parlamentben odafordul semmilyen Zsolthoz, és azt mondja, hogy ki az a Zsolti bácsi, ezt hogy értékeljük? Jogászként, vagy akár te, mint politikától nem annyira távol álló?
Na ez a fontos, amit most feszegetsz, mert én azt gondolom, hogy a politikai felelősséget soha, de soha nem szabad összekeverni a büntetőjogi felelősséggel. Az, hogy politikusok egy ilyen lehetőséget felhasználnak, a parlament nyilvánosságát felhasználják, zárójelet nyitok. Az ellenzéknek sok akciói lehetőségei ma nincsenek a kétharmad mellett. Meg kell ragadniuk minden olyan lehetőséget, amely vonatkozásában a kormányzat visszaéléseire vagy az összeférhetetlenségére utalnak. Tehát abban még semmi kifogásolni való nincs, hogy politikus a politikus elé tárja ezt a kérdést, és politikai értelemben a felelősségét firtatja. Ennek egy tovább változata, hogy ugyanez a párt, azt hiszem 5 millió forintot ajánlott a nyomravezetőnek, aki majd segít megtalálni, hogy vannak-e bizonyos. Nem a nyomravezető feladata ez, a hatóság feladata ez, de a politikus ezt felhasználja. A világ minden pontján bele lehet bukni ilyesmibe, hogyha valakivel úgynevezett szexuál visszaéléseket produkálnak, de hogyha ez megalapozott, akkor annak az embernek egészséges államokban egy feladata van, fölállni. Nem arra nézve fölállni, hogy mi közöttek hozzá, és engem alaptalanul ne vádoljatok vérvád, hanem fölállni a pozíciójából. Ez lenne a tiszta megoldás, ha van érintettsége, de most megszólal belőlem a védőügyvéd, ő ma még ártatlan. Semmilyen formában nem lehet meggyanúsítani. Kérdéseket politikai értelemben egy nagy nyilvánosság előtt föl lehet tenni. Mi is látod, beszélhetünk erről elméletjogi értelemben, hogy mi lehet itt, zörög-e a haraszt, vagy nem zörög a haraszt, miért veszi magára, miért nem veszi magára, de nézd meg a saját pártelnökének, a miniszterelnöknek, vagy az országgyűlés elnökének a testbeszédét, amikor ő szólásra jelentkezett. Ez is azért sokat mondó volt, mert nem örültek a megszólásának, és nem tűnt annyira spontánnak nekem, amikor felolvasta a tiltakozó nyilatkozatát. Tehát a válasz a kérdésedre az, hogy egy ellenzéki párt ezt fölkarolja, felemeli, tupírozza, a közvélemény előtt pedig bemutatja, hasonló a tevékenység, mint amikor Hatházi Ákos minden irányból a korrupciót feltárja, legyen ez a 60, hogy szoktuk mondani, 60 milliárd puszta jogesete, akkor is az a figyelemfelhívás a lényeg, és az ellenzéki tevékenységnek álláspontom szerint ez lehet részese. Ez még nem jelent hamis vádat, ez még nem jelent úgymond lekérdezést, kikérdezést, egy felelősségfirtatás, hogy megengedhető-e az, hogy kormányzati fontos szereplők ilyen vádak vonatkozásában tovább működjenek, vagy pedig beáll egy úgynevezett összeférhetetlenség, amelyre megint nem akarok átmenni másik témára, mert fel fogtok engem pofozni, mert megállapították ugye, hogy összeférhetetlen lenne az, hogy az integritás hatóság elnöke belépett a digitális milyen körbe? Digitális
polgári
körbe. És hogy ez egy politikai tevékenység. Ha megnézed a jogszabályt, teljesen egyértelmű, hogy összeférhetetlen. Teljesen egyértelmű. Két jogszabály van, ami erre vonatkozik. Az egyik, ami, nem baj, erről beszélek?
Nem baj, de szuverenitásvédelmi hatóság. Csak...
Így is lehet mondani. Igen. Az értelme ugyanazt tudod, mert nulla. Igen. Tehát az egész egy lisztharmat. Tehát az ilyen intézménynek a létrehozása az álláspontom szerint megint csak a jog megcsúfolásának terméke lehet. Ezért én a nevét sem vagyok hajlandó megjegyezni, ugyanaz, mint a pofabe törvény, annak sem tudom, hogy mi az igazi elnevezése, de az értelme az, hogy itt senki meg ne szólaljon, mert dádá lesz a vége. Vissza az integritás hatóság elnökéhez, vagy hivatal elnökéhez, akik jelleg szépen belép ebbe a digitális polgári körbe, majd hangosan kijelenti, hogy mi köze ennek bárkinek is, nem párttag lett ő, hanem ő csak végzi a dolgát, és miért ne támogathatna egy polgári kört? Hát azért, mert a két törvény tiltja, egyrészt ő egy köztisztviselő, és nem végezhet pártpolitikai tevékenységet, másrészt a saját törvénye, ami létrehozta az ő hivatalát, tiltja azt, hogy ilyen tevékenységben részt vegyen. Két jogszabály tiltja ezt a magatartást, de ő pedig gond nélkül megmondja, hogy nem lát ebben kifogásolni való. Utolsó mondat, úgy van kérlek szépen konstruálva ez a jogszabály, már az abszurd hatóság hivatal összefüggésében, hogyha összeférhetetlenség gyanúja van, és az illető nem áll föl, és nem hagyja abban mondjuk az egyik vagy a másik szolgáltatást, ami miatt összeférhetetlen, akkor a kormányfő dönt ebben a kérdésben, hogy terjeszti-e a kérdést az elnök, a köztársasági elnök elé. Tehát magyarul a miniszterelnök javaslatára kinevezték Lánci Tamást ennek a bizonyos szervezetnek az elnökével, de visszafele is, aki őt kinevezte, majd beléptette jó szeretettel abba a polgári körbe, ami a párt politikai érdekeit szolgálja, ő neki kell eldöntenie azt, hogy fönnáll-e az összeférhetetlenség, előterjeszti ezt Súlyog Tamásnak, akinek a tevékenységét én most itt ebben a műsorban nem szeretném értékelni.
Aztán tényleg ne, viszont én elő akarom még belőle mégis hozni a védőügyvédet, méghozzá semmilyen Zsoltét, aztán majd tiltakozz ezzel ellen, hogyha nem szeretnél, mert értem én, hogy a tetetted meg a tetetted között értelmezhetjük jogilag a különbséget, de itt azért mégis az történt, hogy van egy politikus, egy közszereplő, akivel szemben kérdés formájában megfogalmazott egy vád, amit lehet, hogy soha az életében nem fog tudni lemosni magáról, méghozzá a lehető legsúlyosabb vád, amire a világon semmilyen bizonyíték nincsen, és ez most nem Redditen, meg Facebook kommentekben, meg posztokban terjedt, hanem politikusok által a parlamentben.
Tessék szépen, makulátlannak lenni. És erre nem teremteni alapot. És akkor borzasztó egyszerű.
De holnap után bármelyik, bocsánat, tehát holnap után Arató Gergelyről is teremtünk alapot. Erre, ha ez szükséges.
Én nem szeretném, hogyha neked ez a jóslatot beválna, mert ahogy most látom a hatalom vergődését, én azt látom, hogy mindenki ki van szolgáltatva. És én nem csodálkozom azon, hogy Magyar Péterék, a Tisza párt ez idő szerint még várakozik arra nézve, hogy kitegye a színpadra, a céltábla elé azokat a jelöltjeit, akiket el akar majd a következő választáson indítani, mert a karaktergyilkosság egyszerű sértetjeivé fognak válni. És én ezzel szoros összefüggésben azt mondom, aki tisztességes és hiteles, az nyugodtan álljon föl, és mondja azt, hogy nem fogadom el ezeket a nyilatkozatokat, tessék kérem a bizonyítékokat elém tenni, és erre mit csinál a másik képviselő? Előveszi a bizonyítékokat. És én véletlenül jól ismerem a Sádler ügynek is bizonyos elemét, és biztos a hallgatóink is emlékeznek arra a tartalmi részre, amikor előfordult az, hogy kinyitottak egy páncélszekrényt, emlékszel? Egy széfet. Az a szép Sádl úrnak a lakásán volt, tele volt dokumentumokkal, fényképekkel, adatokkal, volt benne Tóni, Barbara, meg mit tudom én, még kicsoda, volt benne felvétel, volt benne adat, és egyszer csak annak a sorsa mi lett? Az ügyészség megsemmisítette, mert nem tartott rá igényt a gazdája. A gazdája azt üzente a büntetés végrehajtási intézetből, hogy engem ezek az információk nem érdekel. Ha nem érdekel, akkor én, mint ügyész, a törvény erejénél fogva ezt megsemmisítem, mert zavarja a nyomozás érdekeit, és nem tudok abba az irányba nyomozni, amely irányba nekem ez a feladatom. És akkor visszautalok Varga Judit és Magyar Péter Magnó felvételére, ahol arról esett szó, hogy bizonyos emberek Rogán Antal érdekkörében bevonultak az ügyészségre, és bizonyos adatokat kihúztak, vagy onnan elvittek. Tehát ha ezeket a dolgokat én így összerakom, akkor azt kell mondanom, hogy nem zörög a haraszt. És hogyha a hatalom most már eljutott abba a fázisba, hogy ennyire védekeznie kell, és normális embereket rendőri fenyegetettség alá kell vonni, ezért mondtam azt, hogy te se aludjál nyugodtan, én már rég nem alszom nyugodtan, de nem azért, mert izgatom magamat, hanem azért, mert most volt a hátomra egy kinövés, és azt kivágták belőle, ezért fáj a hátam. De ezért alszom rosszul. Nem azért, mert vagyok bátor 75 évesen elmondani a meggyőződésemet, és támogatni mindazt a kezdeményezést, amely a demokrácia alapjául szolgál, és igenis addig-addig kell toporzékolni, ahogy József Attila mondta annak idején, ameddig az igazságszolgáltatása és az igazság föl nem derül, mert az embereknek joguk van nem hülyének lenni, és joguk van megtudni a valós tartalmat. Az, hogy a hatalom ezt elfedi, és különböző jelentésekkel, meg álinformációkkal, meg fake newsokkal, meg külföldi, micsodák, külföldi szervezetek beavatkozását vizionálják, nem oldják meg a feladatot, mert ez kérlek szépen már a elejénél fogva beteg.
Pont, hogyha abból indulunk ki, hogy a Schröder ügyben is mit lehetett elkövetni, ha abból indulunk ki, hogy ma például beszéltünk a szekszárdi gyermekotthonban történt bántalmazás kapcsán arról, hogy a gyermekorvos megállapította, hogy ez nagy valószínűséggel ütés következménye, ami történt az érintett másfél éves kisfiúval, majd a vizsgálati jelentés, és később a miniszter is bejelentették, hogy nem történt bántalmazás. Tehát ha mindezt látja, és akkor még hozzátesszük, ugye, amit már te is említettél, a Bicskei gyermekotthon esetét, ami hát nagyjából véletlenül derült ki, illetve hát azért,
mert... maga a kegyelmi botrány is.
Igen, igen.
Ebből, de hát, alatt, hogy, ebből eredt.
Hogy akkor, ha ez most feltételezés, megint csak nem egy jogászi kérdés, de hogy aggódhatunk amiatt, hogy ez egy rendszer szintű probléma, ha nem is konkrétan az, ami a Szőlő utcában történt, de hasonló gyermekbántalmazási ügyek, ez egy rendszer szintű probléma, amit többé-kevésbé sikerül eltusolni ezeket, és aztán majd egyszer csak előkerül.
Erre a kérdést nem tudok felválaszolni, mert nincsenek ismereteim. Arra viszont szívesen válaszolok, hogy durvulni fog. Fél év múlva itt választások lesznek. És ez a durvaság bizony el fog jutni odáig, hogy nem lesznek határok. Erről már beszéltünk a mai műsorban. A hatalom a hatalma megtartása érdekében nem fog válogatni az eszközökben. Isten ments, hogy igazunk legyen, amikor azt feltételezzük, hogy nem csak rendeleti kormányzás lesz, hanem olyan vészpozíció lesz, ami az egészre kihatással van. Vagy akár az ukrán támadások, vagy bármi, ami jönnek a drónok, meg az ország olyan helyzetbe fog kerülni, hogy nem lehet demokratikus úton választásokat tartani. Isten mentsen bennünket, de hogyha hatalom veszélyt lát, és nem tudja a digitális polgári kör, meg a harcosok klubja kellőképpen ellensúlyozni az emberek jelenlegi hype-ját, a jelenlegi felháborodottságát, akkor én azt gondolom, hogy nem fognak nagyon válogatni az eszközökben, és ki vagyunk annak szolgáltatva, hogy ez tovább durvul, a közbeszéd is tovább durvul, és ezek a megnyilvánulások, amikről eddig beszéltünk, súlyos következményekkel járnak, mert ezek olyan sebeket ütnek egy társadalom egészséges szervezetén, amit álláspontom szerint sem operációval, sem hosszú terápiával nem lehet gyógyítani.
Rá tudok kötni a mondandódra, meg a durvulásra ezzel a kérdéssel, tehát hogy bennem az merült fel, hogy az egész Szőlő utca, meg az esetleges nem bizonyított politikai érintettség kapcsán szerintem a legnagyobb baj az lehet, és ezt kérdezem is, hogy egész egyszerűen a társadalomnak egy jelentős része nem hiszi azt el, hogy a hatóságok valóban lebuktatnák azt a politikust, aki védte ezt az embert, ha ő létezik, hanem azt feltételezzük, hogy akkor sem buktatnák le, hogyha őt megtalálnák, és ez egy elég nagy baj, és ehelyett pedig mondjuk azt látjuk, hogy a politikai elemzőhöz, aki furcsa dolgokat posztol a Facebookon, kimennek a rendőrök és elviszik a laptopját, amiről egyébként véleményeket vagy feltételezéseket osztott meg, ami miatt lehet, hogy őt egyébként be lehet perelni, de azt nem gondoljuk, hogy ki kéne mennie hozzá a rendőrségnek, és mégis kimegy feltetőleg azért, mert a politika ezt szeretné. Ezt feltételezhetjük, hogy azért. És azért mentek ki a Ruszin Szendinek a fegyverét is elvenni.
Eljárást kezdeményeznek, és akinek van fegyvertartás engedélye, az bizony tényleg benne van a jogszabályban, hogy attól vissza kell venni azt a fegyvert, bármilyen okból is fakad. És itt is ez lehet. Ennek az embernek találtak fekete foltját, mit tudom én, a pénzügyi bankszámláján keresztül szintén másfél perc alatt meglelték ezeket az információkat, de nem kellett hosszú nyomozati eljárást kezdeményezni, és találtak egy fekete pontot az ő életében, ami alapján eljárás alá lehet vonni, és ha eljárás alá lehet vonni, akkor ki lehet menni a házkutatást elvégezni, és elvinni az ő számítógépét. Ez vár mindenkire. És sajnos ezt tartalmaz az általam sokat emlegetett pofabetörvény is, amit emlékezetek vissza, levettek a napirendről, akkora volt a civil és a nemzetközi ellenállás, hogy nem akarták ezt forszírozni, jött a nyár, erre lehetett hivatkozni, de a miniszterelnök és a környezete bejelentették, hogy ne tessék nyugodni, mi ezt átdolgozzuk, és újra jövünk. Mi az üzenet? Féljetek! Tartsatok, mert mi olyan helyzetben vagyunk, hatalmas erőfölényünk van, fizikai és anyagi, amely vonatkozásában, ha nem vagytok tisztességes alkalmazottak, hogy így mondjam, vagy alattvalók, akkor a putyini útra lépünk, és megtanuljátok majd, hogy mi a magyarok istene.
2 percünk van, és hát akkor most már tényleg fejezzük be ezzel a durvulással, hogy például van ez az Antifa szervezeteket, terror szervezetté minősítő döntése Trumpnak, amire mondta Orbán Viktor, hogy hú, hát ez szuper ötlet, akkor legyen már nálunk is ez, és hogy egy kicsit ez az érzésem, hogy hát meg hát az elmúlt 15 év tapasztalata, hogy gyakorlatilag bármire lehet hozni egy olyan jogszabályt, olyan minősítést, olyan rendeletet, hogy...
Jól látod.
Igen.
Jól látod. Orbán Viktor barátjának tekinti Trumpot, Trump barátjának tekinti Orbán Viktort. Én azt gondolom, jobb lenne, ha a golfra állna át, és abban szeretnék együttműködést találni nekik, és nem a kereskedelemben, és nem a világpolitikában, mert ez megint egy jogi blöff. Ez egy jogi abszurditás, hogy az Antifából csináljunk terrorszervezetet, legyen belőle Hamas, vagy legyen belőle IRA. Mert olyan szervezet, amely veszélyes a társadalomakra. Nem, az antifák azért jöttek létre, jó vagy rossz módszerrel, ezt most tegyük félre, hogy felhívják a figyelmét arra, a világnak, hogy terjed a fasizmus. A neonácik megjelenése és a nézeteiknek a megnyilvánítása, az igenis a társadalomra nagyon veszélyes. Az Antifa mozgalomnak, hangsúlyozom, nem terrorszervezetnek, az a célja, hogy erre figyelmet felhívja. Hogy rossz módszert választanak, és az embereknek kellemetlenséget okoznak, és bántalmazzák őket, nyílt utcán, azt kérem, hogy lehet garázdoság. Büntet jogászként jelenthetem még testi sértés is. De hogy nem lesz terrorcselekmény, ez biztos, mi képviseljük azt az olasz hölgyet, akinek folyt az eljárása Magyarországon, 15 hónapot töltött már börtönben, Meloninak kellett fölháborodnia azzal összefüggésben, hogy magyar börtönviszonyok között tartják, sikerült aztán házi őrizetbe helyezni, majd 160 ezer olasz őrült megválasztotta őt EP képviselőnek. Hát úgy látszik, nem tekintik terroristának, ha beküldik a parlamentbe, Európába, hogy légyen kedves és képviseld az antifasizmus nézeteit, majd most jön a bizottság, és azt mondja, hogy nem adom ki a mentelmi jogát, hiába toporzékol a magyar hatalom, mert ez nem terrortevékenység, amit ez a hölgy és a környezete lebonyolított. Következésképpen két oldalról van dokumentálva, hogy ez a terrorszervezetté nyilvánítás és terrorista cselekvőség nem megy, kérem, ráolvasással. Tessék, kérem, ezt megalapozottan tekinteni. Maradok annál a utolsó indítványomnál, inkább golfozzanak.
Csodálatos végszó Magyar György ügyvédtől. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Szívesen jövök, ha hívnak.
És köszönjük szépen önöknek is, hogy végighallgattok bennünket, és azoknak is, akik már támogatták a Klubrádiót, vagy mondjuk ezután a beszélgetés után gondolják úgy, hogy ezt megteszik. Ha így döntenének, akkor a klubradio.hu-n, vagy itt a YouTube videó alatt a részletes tevékenységnek, tehát hogy megtalálják, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy támogathassanak minket. Na, ezzel véget ért a reggeli gyors elkészítésében. Segítségünkre volt Studer Dániel, Zsidai Péter, Kevin, nagyon szépen köszönjük Balogh Kármennek a sok-sok éves közös munkát. Elköszönnek a műsorvezetők.
Eskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.